Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, keresztelőre készülve 431. énekünket keressük meg, és énekeljük el. Testvéreim, szeretettel köszöntünk bennőtöket. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok második leányotokat, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadjuk őt. A feltámadott Krisztus mielőtt átment volna mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztszülők, kedves nagyszülők, rokonok, ünneplő gyülekezet, a mi őseink sok ünnepet hagytak ránk, és sok ünnepben tanulhatunk tőlük. Bár az első keresztények számára minden vasárnap külön ünnepnap volt, és minden vasárnap, amikor hegybe gyűltek, akkor áldották az Istent, aki megszabadította, megváltotta őket, kihozta őket a szolgaságból. Ünnepelvén nagypénteket és ünnepelvén húsvétot egyben a hét első napján, ahogyan ők mondták. Néhány évtizeddel vagy évszázaddal később a kereszténység ünnepeket jelzett és ünnepeket hagyott ránk. Az első központi ünnepünk a mai napig, de talán időben is, mégis nagypéntek és húsvét, a húsvéti ünnepkörnek a befejező része, aktusa, amely vasárnapot szimbolizálta és szimbolizálja. Majd kicsit később, ami eleink Jézus születésére gondoltak, és Jézus születése kapcsán nagyon hosszú ideig, mondhatnám úgy is, hogy a kereszténység két ága, két vasárnapot, vagy két ünnepnapot jelölt meg erre a célra. Az egyik az általunk ismert nyugati ág, amely december 25-ét és 26-át mondta karácsonynak, és a keleti ág, amelynek egyes gyülekezetei akár mai napig, éppen ma, január 6-án ünneplik karácsonyt. Ravasz László püspök úr, mikor január 6-áról beszél, akkor számunkra azt az elvi tanítást fogalmazza meg, hogy január 6-án megjelenik az Isten dicsősége, és beszéljünk arról, hogy mit jelent Isten dicsőségének Jézus Krisztusban való megjelenése. Mert hogy a rejtőzködő Isten, aki azért kijelentette magát, szólt a proféták és az apostolok által, az az Isten, aki az Ószövetségben számos helyen beszél arról, hogy eljön, hogy megjelenik, hogy nyilvánvalóvá lesz, hogy az, amit mond, az valóság, és nem üres szólam, az január 6-án, ami ünnepi rendünk és szokásunk szerint Epifánia vasárnapján, az Úr megjelenésének vasárnapján nyilvánvalóvá lesz. Tudnélik, ez az ünnep számunkra nem csak egy vitás kérdésnek eldöntése, hogy mikor is van, vagy mikor is volt karácsony ünnepe, hanem Jézus megkeresztelésének, megkeresztelkedésének alkalma is. És mikor a földre jövő Jézus Krisztus, aki elrejtőzködött, az a Jézus Krisztus, akit látnak a pásztorok és látnak a bölcsek gyermekként, egy jászolban erőtlenül kicsiny gyermekként, nyilvánvalóvá lesz számunkra, hogy az Isten fia. Vízkereszt, Epifánia ünnepe, erről beszél. Íme az Isten báránya, mondja a keresztelő János, Máté evangélista pedig így fogalmazza meg, így foglalja össze. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus életében, földi munkásságának nyilvánvaló kezdete, mondhatnám így is, hogy az ő programjának bejelentése, ez a pillanat az ő keresztelésének napja. Az a pillanat, amikor vállalja velünk emberekkel a sorsközösséget, amikor eljön, hogy a Jordán folyónak gázdójánál ő maga is megkeresztelkedjék. Talán amikor ezt a napot választottátok, választottuk közösen, akkor nem is csengett egybe ennyire Jézus keresztsége és a ti gyermeketeknek, leányotoknak, Pannának a keresztsége. Pedig a kettő akár össze is függhet, és össze is kapcsolódhat. Amikor halljuk a történetből, keresztelő János Jézust megkereszteli, akkor ő maga korábban csak elmondta, hogy ki lesz az, aki utána érkezik. Ki lesz az, akinek a saruját sem méltó, hogy megkösse. Majd néhány év múlva gyermekeitek biztosan megkérdezik, hogy apa, anya, keresztapám, keresztanyám, milyen volt az én keresztelőm. És ti magatok talán előveszitek az emléklapot, megmutatjátok, hogy ekkor és ekkor történt, bizonyára ezek a hónapok, évtizedek múlva egy picit majd naptár szerint kopnak is, és talán elmondjátok, hogy hányan voltak a templomban, elmondjátok azt, hogy egy kedves kis cicát hoztatok vele azért, hogy a kedvenc állata is itt legyen, hogy kicsi békessége, nyugalma legyen a ti gyermeketeknek, kislányotoknak, és sok mindent elmondtok majd. Külső dolgot. Amit a szívetekre helyez az Úristen. A proféták, akiket Isten elküldött, mindig ezt tették. Hűséges szolgák voltak. Elmondták azt, amit az Isten a szívükre helyezett. Elmondták, hogy minek kell történnie, minek kell következnie, vagy mi az, ami megtörtént, és megmondták azt is, hogy hogyan lássátok, hogyan értelmezzétek mindezt. Keresztelő János, Jézus hűséges szolgája, mondhatnám így is, az Atya Istennek elhívott prófétája, ahogyan a Szentírás beszél róla. De az életében történik egy változás. Ez amikor nem csak elmondja, hogy mi történt, és hogy mi fog történni, hanem amikor meg is tapasztalja személyesen, hogy mi történt, és hogy mi fog történni vele. Mert hogy keresztelő János élete, minden ember élete, akkor változik meg igazán, ha Jézus Krisztussal találkozik. Ha Jézus Krisztussal személyes kapcsolatba kerül. És hogyha valaki Jézus Krisztus gyermeke, akkor a külső körülmények mellett nem csak arról beszél, hogy hányan voltak az Isten házában, hanem elmondja, hogy mit is jelent a keresztség maga. Mit is jelent az, amit szoktunk énekelni református egyházunkban, hitvalló keresztelői énekként, nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Elmondjuk, hogy a keresztségben nem csak mi cselekszünk, vagy leginkább nem mi cselekszünk, hanem az Isten, aki eljött közénk karácsonykor, aki életét adta értünk nagypéntekkor, aki feltámadt húsvétkor, és aki kitöltötte szent lelkét pünkösd ünnepén. Mondjátok el e mai napnak minden eseményét, és tegyetek bizonyságot arról, hogy Panna életét is megelőzte egy másik élet. Isten testet öltésének minden napja, az ő országának eljövetele, Jézus Krisztus földre szállása. És minden szülő, keresztszülő, akkor tesz bölcsen, akkor tesz jól, hogyha ugyanavval az alapállással tekint Jézus Krisztusra, mint amilyen alapállással tekintett keresztelő János is. Ő azt mondta, hogy neki, tudnélik, Jézusnak kell növekednie, nekem pedig alábbszállanom. Minden egyes alkalommal, amikor kicsin gyermeket keresztelünk meg, remegő boldogság van a szívemben, mert úgy tapasztalom, úgy látom, személyesen én így vallom, hogy minden gyermek ajándék. Az Isten ajándéka. És amikor kezünkbe fogjuk Isten ajándékát, akkor megvallhatjuk a mi Urunknak, hogy neked, Uram, neked kell növekedned, nekem pedig alábbszállanom. Mert te hatalmas vagy, nem foghat fel emberi értelem, nem foghat fel ez a teremtett világ, de te kijelentheted saját magadat számunkra. Igen, kedves szülők, keresztszülők, mindig helyes arányt kell tartanunk a saját személyünk és az Isten igéje között. Erre figyelmeztet bennünket a mi Urunk megjelenése. Erre figyelmeztet bennünket Epifánia ünnepe. És persze arról is, amit keresztelő János, majd halljátok, megvall, hogy van víztől való keresztség, és van lélektől való keresztség. Ez nem kizárja egymást, hanem e kettő kiegészíti egymást. Igen, kedves szülők, keresztszülők, a keresztség itt, a mi földünkön, a bűntől való tisztulásnak csak egy külső jele. A víz ezt jelképezi, amilyen bizonyos, hogy a víz lemossa a test szennyét. Olyan biztos, hogy Jézus vére lemossa a lélek szennyét, a bűnt. Az első, amit itt végzünk, amit itt teszünk, az mindig a földhöz kötött, az a vízhez kötött. A második, amit Jézus Krisztus tesz, az pedig a lélek szabadságában történik. Mert amikor azt mondtam, hogy amilyen bizonyos, hogy a víz lemossa a test szennyét, olyan bizonyos, hogy Jézus vére megmost bennünket a mi bűnünktől, akkor válik mindannyiunkban kézzel foghatóvá, hogyha erről ő maga győz meg bennünket. Ezért a kettő, a víztől való keresztség és a lélektől való keresztség az nem játszható ki egymással szemben. Nem játszható ki a jel, mert Isten munkálkodik a ti gyermekeitek életében is, a ti életetekben is. Amit mi megtehetünk, azt hűséggel meg kell tennünk. A szolgálatokat, a szülői, keresztszülői vagy lelkipásztori feladatot. De a bizonyosságot, a garanciát, azt nem ti és nem mi jelentjük, hanem a Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Keresztelő János sokan megmosolyogták, ma is. Sokan megmosolyognak bennünket, amikor megkeresztelünk egy gyermeket. Mi végre teszi ezt? Ő sem tudta. De azt mondja, az evangélium bizonyságtétele, azt tudja, hogy miért tesszük ezt, aki elküldött aki elhívott, és aki megváltott bennünket. Tudjuk mi is, hogy a keresztség eredményessége nem a víztől, nem az egyházi szertartástól függ, hanem a lélektől, Isten szent lelkétől, akiről egy alkalommal János evangéliumában így olvasunk, hogy a lélek fúj, ahová akar. Tudjuk azt, hogy minden keresztség, minden keresztelés, minden igehirdetés, a mi személyes életünk és a ti gyermekeitek élete rá van utalva ennek a szabadon fújó léleknek a munkájára, aki maga Jézus Krisztus. Adja meg számotokra az Isten ennek valóságát, ennek szépségét, hogy mondjuk el, és tegyem hozzá, valljuk meg, hogy megjelent Isten dicsősége. És adjunk hálát azért, hogy Isten dicsőségének eljövetele napján lehet a ti leányotok is test szerint az Anya Szent Egyháznak tagjává. És könyörögjünk Isten szent lelkéért, hogy költözzön az ő kicsi szívébe, váltsa meg az ő életét, gazdagítsa meg az ő családját szeretettel, békességgel és szelídséggel. Amen. Kedves testvéreim, megkérlek benneteket, hogy gyülekezetünk közösségével együtt álljatok fel és jöjjetek közelebb az Úrasztalához. Valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével együtt, mondjátok el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, hitetek megvallása után felejjetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anya Szent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi Református Keresztény Gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy hitáltal megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anya Szent Egyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék abban a hitben, melyről szülei és keresztszülei vallást tettek, és add, hogy élő tagja legyen az Anya Szent Egyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben, add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzá tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Panna, Isten népéhez tartozik.
Jézus mondja, légy ő, mint halálig, és megjelentem az élet koronáját. Amen.
Testvéreim, foglaljuk el helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket. 81. Zsoltárunkat keressük meg. Énekeljük el első, második, harmadik, és majd az énekeskönyvben szereplő 11. verszakát. Kérem, hogy amikor énekeljük, van egy lehetőségünk, új évet énekeljünk majd. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk igéjét, amelyet Isten szent lelkét segítségül hívva hirdetni kívánok közöttetek. Írva találjuk János evangéliumában, az evangélium első részében, a 29-től a 34-ig terjedő versekben a következőképpen. Másnap János látta Jézust, amint jön felé, és így szólt: íme az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét. Ő az, akiről én mondtam: utánam jön egy férfi, aki megelőzött engem, mert előbb volt, mint én. Én nem ismertem őt, de azért jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy ismerté legyen Izrael előtt. Így tett erről bizonyságot János: láttam, hogy a lélek leszállt az égből, mint egy galamb, és megnyugodott rajta. Én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, ő mondta nekem: akire látod a lelket leszállni és megnyugodni rajta, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. Én láttam, és bizonyságot tettem arról, hogy ez az Isten fia. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, bizonyára mindannyian megéltünk már olyan pillanatokat, amely pillanatok tele voltak a várakozásnak feszültségével, a várakozás minden örömével és minden gyötrődésével. Ilyen pillanatot élhet át az ember, vagy élhetett át az ember akár az elmúlt napokban, mikor gyermekei ragyogó arccal indultak a karácsonyfa irányába, és kémlelték, szemlélték azt, hogy vajon mi lehet az ajándék. Vajon mi lehet az, amit az angyal odaadott, amit oda helyezett? Vajon mi lehet a bezárt, lezárt csomag mögött? Tele van feszültséggel, ilyenkor az ember nehezen vár, nehezen tudja egyik percét a másik után forgatni, mert ott van benne, milyen jó volna, ha a kezemben foghatnám mindezt. És bizony, hány és hány alkalommal vágyakozunk mi is valami kedves, kellemetes, életünket pozitív értelemben befolyásoló dologra. Mikor lehet már az enyém, mikor kaphatom meg, mikor szerezhetem meg. De mennyire más az a várakozás, és mennyire más az a vágyakozás, vagy inkább gyötrődő idő, amikor egy orvosi rendelőben kell ülnöm. Talán azért, hogy bejussak a rendelőbe. Vagy talán azért, hogy megvárjam az eredményt. Mennyi minden kavarog ilyenkor az ember szívében és életében. És amikor kezében van a levél, akkor szinte félve bontja fel az ember. Emlékszem, amikor 8-ban jelentkezni lehetett, és jelentkeztem magam is iskolákba, akkor az egyik gimnázium, ahova beadtam még a felvételi papírt, ott egy személyes beszélgetés volt, csupán nem kellett semmi egyebet tenni, és először érkeztem haza, és a postaládában ott volt a levél. Akkor nem is mertem a kezembe fogni. Mit tartalmazhat? Mi lehet ott belül? Igen vagy nem? Felvettek, vagy elutasítottak? És tudom, hogy számos esetben ismétlődött meg, akár itt a gyülekezetünk történetéből is el tudják mondani lelkipásztorok, lelkész gyermekek, hogy hányszor kaptak elutasítást, és hányszor kaptak nyitott kapukat, akár az Istentől. Szóval a várakozás és a vágyakozás az lehet pozitív tartalmú, és lehet benne valami fajta gyötrődő feszültség is. Így éli meg Isten népe Jézus eljövetelét. Így éli meg azt a hatalmas adventet, amelyet A Szentírásban olvasunk tulajdonképpen a bűneset története óta egészen karácsonyig. Így élik meg a proféták, így éli meg Jeremiás, így éli meg Ézsaiás, avval az ajándékozó vágyakozással. Mikor jön már el az Isten? Mikor jelenik meg az Isten? Mikor lehetek bizonyos afelől, hogy valóban megváltja az én életemet? Mikor pecsételi meg ezt? Mert hit, hűséges, bizonságtevő élet ott volt, és ott van az Ószövetség lapjain is. És ott van a vágy. És persze, ott van a gyötrődés is. Amikor nem az ajándék után vágyakozik már az ember, hanem azután, hogy valaki megszabadítson. Hogy valaki levegye rólam ezt a terhet. Valaki megmentse az életemet. Ezt is átéri az Ószövetség embere. A Zsoltárok könyvében különösen is olvasunk ezekről a percekről, imádságos, harcos helyzetekről. Uram, jöjj! Uram, ments meg! Uram, szabadíts meg! És egyszer csak eljön karácsony. Eljön karácsony, amely nem egy titkos ünnep. Jól láttuk az elmúlt ünnepkörben is, hogy karácsonyról tud Jeruzsálem. Mondhatnám így is, hogy tud Júda. De tud a pogány világ is, hiszen elindulnak a napkeleti bölcsek is, azért, hogy megérkezzenek Jézus jászlához. A nyugati kereszténység január 6-án a bölcsek érkezését is ünnepelte valamikor. A pogány világot, amely belepillanthat a titokba, és azt a pogány világot, amely megértette, hogy Isten elrejtőzködött, megalázta magát, lehajolt ez az ember világhoz, ezért jött el gyermekként erre a földre. De mégiscsak mondjuk mi emberek, Jézus külső jele egy jászol és egy gyermek, sokan azt mondják az erőtlenség szimbólumai. El kell jönnie a nyilvános színadásnak, el kell jönnie a nyilvános út meghirdetésének, el kell jönnie, mondjuk így a zászlóbontásnak, el kell jönnie, hogy mindenki számára nyilvánvalóvá legyen, az Isten a földre jött. És erről az eseményről beszélnek az evangélisták, mindegyik. Erről beszél Lukács evangélista, erről beszél Máté evangélista, erről beszél János evangélista, hogy Jézus eljött erre a földre, és Jézus elment a Jordán gázdójához, elment Betánia környékére, hogy ő maga is megkeresztelkedjen. Nyilvánvalóvá kell lenni az Úr dicsőségének. Ez az ünnep, amit vízkeresztnek vagy epifániának nevezünk. És nézzétek, amikor Jézus nyilvánvalóvá teszi azt, hogy ő kicsoda, ott vannak a Jordán partján tulajdonképpen annak a kornak válogatás nélküli polgárai. Azt mondja János evangéliuma, hogy ott vannak, mert kíváncsiak keresztelő Jánosra a papok és a léviták. Ott van az egyházi elit. Miről beszél keresztelő János? Mi az ő titka? Miért mennek oda az emberek? Ma is sokan kutatják ezt, hogyha egy-egy gyülekezetben sokan járnak. Legutóbb, csak zárójelbe jegyzem meg, talán a móka kedvéért, volt egy feszült pillanat itt az adventi időszakban, egyik kapu bejárót elálltuk itt a szomszédságba. És az egyik szomszédunk picit felbőszülten jött, éppen már indultam a templomba, hogy szóljak, mert ez lehetetlen, hogy mindig a kapu bejáróban állunk, és mondtam, nem tudok mit tenni, éppen akkor voltak vendégek is az Isten tiszteleten, nem tudom, hogy kié az az autó. Másnap odajött hozzám, és azt mondta, bocsássa meg, tiszteletes úr, tudom, hogy ingerült voltam, ezt az egy órát kibírjuk mi is, hogy kicsit nehezebb a közlekedés. Mondom, ne haragudjon, de mostanában sokan járnak a templomba. Azt mondja, legalább maguknak jól megy az üzlet. Ezt mondta. No, tehát csak azt szerettem volna mondani, hogy ott vannak sokan a kíváncsiak. Itt nem üzletről van szó. Ott vannak a papok. Ott vannak a léviták. Mi a titka keresztelő Jánosnak?
Aztán ott vannak azok az emberek, akik rászorulnak arra, hogy halljanak egy nagyon is kemény, de evangéliumi igehirdetést. Ott vannak a vámszedők, és ott vannak a katonák. Azok az egyik oldalról, akiket lenéznek, akikkel senki nem vállalja a közösséget, akik keresik, hogy talán még lesz-e esélyük. Ott vannak a Szentírás ismerői, nem a hivatalos rendhez tartozó papok, hanem ott vannak a farizeusok és a szadduceusok. Ezt mondja el Máté evangélista. Szóval ott van keresztelő János körül, a Jordán vidékén, szinte egész Jeruzsálem és Júdea. Hadd mondjam így, röviden, ott van a világ. Ott van a bűnös világ. És ekkor, ebben a világban, ahol keresztelő János nagyon keményen tud szólni, mert úgy azonosítja az ő környezetét, az egyiket, hogy viperák fajzata, azt mondja, kígyók nemzedéke, és ezzel utal az ószövetségi képre, amikor Isten népe a vándorlás időszakában megunja már a mannát. Azt mondja, felesleges, ócska étel, mindig ez van, unalmas, és Isten kígyókat bocsát, hogy megmardossa őket. Erre mondja keresztelő János, itt vagytok ti viperák fajzata, itt vagytok ti. És azt mondja Epifánia, az Úr megjelenésének az ünnepén, íme az Isten báránya. Amikor Jézus Krisztus, így mondom újra, idézőjelbe, zászlót bont, akkor az ő környezetében lévő profétikus felismerés ez. Íme az Isten báránya. Most nem a jelenések könyvéből ismert Jézussal kapcsolatos, nagyon konkrét és valóságos kép jelenik meg Júda oroszlánja. Most azt mondja, íme az Isten báránya. Az a bárány, aki vádlott, az a bárány, aki gyanúsított, az a bárány, akiről beszél Ézsaiás proféta, az a bárány, akit odaszánnak halálra, akit odaszánnak áldozatra. Itt van a bűnbak. Íme a bárány. Ilyen szépen és ilyen nyilvánvalóan Jézus Krisztus földi küldetése, amikor elkezdődik, gyönyörűséges képet kap. Íme az Isten báránya. Nem egy ítélkező, nem egy uralkodó, nem egy fenyegető, nem egy kározatot kilátásba helyező, hanem a bárány, aki megjelenik a bűnösök között, aki velük vállal a közösséget. A bárány, akiről azt mondja a bizonságtevő lélek, hogy elveszi a világ bűnét. Kedves testvérek, amikor azt mondtuk, hogy van vágyakozás arra, hogy kezünkbe szorítsunk egy ajándékot, és van vágyakozás arra, hogy felragyogjon előttünk a szabadulás, szabadítás, akkor ez a proklamáció lehet a legszebb. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. A világ bűnéről beszél a Szentírás. Arról a bűnről, amit tudósok, akár társadalomtudósok, akár természettudósok látnak, ismernek és vallanak. A szociológusok is beszélnek bűnről. Nagyon pontosan és nagyon szépen. Most egy néhány perccel, vagy mondhatnám így néhány órával ezelőtt, amikor Csobánkán beléptünk az imaházba, két fiatal legény ment el előttünk az utcán, és ez a két fiatal legény arról beszélt, hogy a minap ki hogyan verekedett, és hogy kit hogyan fogtak le, kit hogyan vittek el. A szociológia ezt tökéletesen leírja, hogy létezik bűn ezen a világon. Ugyanígy beszél a bűnről a természettudomány. Így nevezi, hogy végre egy olyan világban kellene élnünk, amely világ a fenntartható társadalomra, a fenntartható gazdaságra és gazdálkodásra épülne, vagy épüljön. Mert az, amit végzünk, az, amit teszünk, az, ahogyan kizsákmányoljuk a saját környezetünket, kizsigereljük a mi világunkat, az nem tartható sokáig. Mindaz, amit az emberiség kultúrájának és múltjának mondunk, azt pillanatok alatt lerombolhatjuk, tönkretehetjük. Erről beszél a természettudomány. Hogyha nem történik valami fajta teljes, totális gondolati változás ebben a kérdésben, akkor elveszünk. De erről beszél nagyon sok belső vívódásban lévő lélek. A pszichológiák és pszichiátriák bizony ezt tanúsítják. De jó volna megszabadulni attól a nyomástól, ami rajtam van, ami bennem van. De jó volna valami fajta könnyebb életet élni, hogy de jó volna, ha megoldódnának a problémák. És erről beszél a Szentírás is. Mert amikor a bűn szót mondjuk, a bűn szót halljuk, akkor az azt jelenti, hogy ellenséges oldalon vagyok. Akkor engedetlen voltam az Istennel szemben. És amikor a bűnt mi kimondjuk, akkor az azt is jelenti, hogy halál. Pál apostol ezt mondja, a bűn zsoldja a halál. Sőt, az apostoli bizonságtétel, Jézus szava, az evangélium azt is elmondja, hogy a bűn következménye a kárhozat. A szenny, a mocsok, a súly, ami agyonnyomja az életemet. Ez mind-mind jelen van ebben a világban. És úgy hiszem, hogy ezt mi is tudjuk. Nem csak a társadalomtudomány, persze minket ír le. Nem csak a természettudomány, persze minket ír le. Nem csak a teológia vagy a pszichológia, persze minket ír le. Hanem belül érezzük. Hányan mondták, vagy hányan mondják, hogy végre néhány nap, amíg ki tudok szakadni ennek a világnak gyötrődéséből. Hány nap, amíg egy picit magamra zárhatom az ajtót, egy picit magammal foglalkozhatok. Az ünnepek ma nagyon sok embernek ezt jelentik, hogy ebből a mókuskerékből, ebből a harcból, ebből a hatalmas nagy vívódásból egy kicsit kilépni, egy picit magammal foglalkozni, egy picit a családommal. Érezzük mindannyian, testvérek, hogy ebben a világban gond van. Legalább egy pár nap, minthogyha valaki felfüggeszteni addig a világ szenvedését. Legalább elhitetjük magunkkal, hogy ez megszűnik. Pedig éppen karácsony és éppen vízkereszt Epifánia napja az, amely ránk terheli a bűn zsoldját, és ránk terheli a bűnnek súlyát, az enyémét is és másikét is. És ezért jó hallani az evangéliumot. Ezért jó, amikor Jézus Krisztus megjelenik, a bizonságtevő lélek azt mondja, íme az Isten báránya, aki nem csak tud a világ bűnéről, hanem elveszi a világ bűnét. Keresztelő János bizonságtétele most úgy hangzik, mint amikor tükörbe nézünk. Úgy hangzik, mint amikor Jézus Krisztus megszületik és megjelenik, és amikor mindenki számára kézzelfogható közelségbe kerül. Mert a bűnt bizony fel lehet venni, és a bűnt el lehet hordozni. Ez az, amit csak Isten tud megtenni. Ez az, amit meg is tesz, azért, hogy bennünket megváltson. Így olvassuk János apostolnak az írásában, a jánosi korpuszban, és tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincs bűn. Igen, testvérek, azért jött Isten, hogy elvegye a világ bűnét. Azért jött, hogy megmentse az én életemet. Mert a világ attól bűnös, hogy én is benne vagyok. És nem a világ fertőz meg engem sokszor, hanem én fertőzem ezt a világot. De Isten kijelenti, kinyilvánítja, világossá teszi, hogy Jézusban van bűnbocsánat. Hogy Jézus Krisztusban van szabadság. Jézus Krisztusban van új út, és Jézusban van új élet. Valahányszor ezt az igét halljuk, valahányszor, akár Máténál, akár Jánosnál, akár Lukácsnál Jézus keresztségéről hallotok, és hallunk, akkor tudnom lehet, és tudnom kell, hogy életemet előről kezdhetem, mert Isten elvette az eddigi bűneimet, és most elindulhatok egy új életre, azért, hogy ez elindulásnál ne legyen rajtam korábbi terhem súlya. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Mert Jézus ebben a bizonyságtételben bárány és fiú, Isten báránya és Isten fia. És ő azért jött, hogy megszűnjön a bűn hatalma, azért jött, hogy újrakezdhessem az életemet, és azért jött, hogy gyermekének mondhassam magamat. Nem az én igényem és az én kezdeményezésem dönti ezt el, hanem Isten akarja így. Ez Isten akarata a világgal és én velem. Amen. Testvéreim, fennállva válaszoljunk az igére, énekeljük el 459. dicséretünket most valamennyi versszakával.
alázatos szemét. Követni híven, mint ő, Atyám parancsait.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által kérünk téged, hogy vezess bennünket most, mint a te földi népedet, hogy meglássuk dicsőségedet. Meglássuk, hogy te miért jöttél erre a földre. Meglássuk, hogy te ki vagy. Meglássuk, hogy mennyire szeretted az embert, hiszen vállaltad vele gyermekként és felnőttként a közösséget. Egy dologban nem osztoztál vele, a bűnben. Te nem bűnös voltál, hanem magadra vetted a mi bűneinket, hogy elhordozd a mi bűneink büntetésének súlyát. Köszönjük, hogy te bárányként jöttél, és te bárányként haltál. És köszönjük, hogy e bárány győztes, bárány nem erőtlen, hanem életét odaszánó, és az életében mindent elkövető, hogy az ember megmeneküljön és éljen. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy te magad vagy az Isten. Isten fiaként éltél ezen a földön. Fiú Isten vagy, és fiú Istenként rendezted a mi dolgainkat az Atyával. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy nem csak tudhatunk a mi elesettségünkről, nyomorúságunkról, hanem tudhatunk a bűnbocsánatról, melyet elkészítettél Jézus Krisztusban. Add, hogy ebben az esztendőben, vagy akár mai napon életünk másképpen folytatódjék, mint ahogyan eddig zajlott. Folytatódjék veled, megismerve téged, a veled való találkozás örömét hirdessük és mondhassuk. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, minden ige hallgatóért. Imádkozunk hozzád, akik itt vannak az Isten házában, és imádkozunk hozzád azokért, akik nem tudtak most eljönni, de szeretik a te szavadat, igédet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi betegjeinkért, a terhet hordókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kezeléseken résztvevőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kórházi ágyakon fekvőkért, az oda készülőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, az erőtlenekért, akik otthonaikban gyógyulnak. Utasd meg a te erődet, és emeld fel őket, kérünk. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád az emlékezőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a megkeresztelt gyermekért, szüleiért, családjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, kicsinyekért és nagyokért egyaránt. Imádkozunk hozzád azokért, akiknek valóban kezdődött vagy kezdődik újra a munka, és bele kell rázódni. Közben pedig a világban vagyunk, és a világban élünk, és a világ nem változott néhány nap szünet után sem, csak benned változhat meg. Imádkozunk hozzád, Urunk, városunkért, országunkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Most kiki csendes könyörgését mondhatja el. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imáinkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretett testvéreim, engedjétek meg, hogy magam és családom nevében megköszönjem elmúlt évi minden segítségeteket, munkátokat és adományotokat, s akikkel nem találkoztunk még ez új esztendőben, Istentől gazdagon megáldott új évet kívánunk kedves mindannyiótoknak. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és Isten tiszteletünk vége is elközelített. Záró énekül 200. dicséretünket keressük meg, énekeljük el a 200. dicséretnek első és utolsó verszakát. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltalati szívetekben. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.